Beszéljünk arról az új uniós irányelvről, amely alapján nyilvánossá kell tenni, és egyelővé kell tenni a fizetéseket. Hogy mi lesz ebből, ezt próbáljuk most meg jól körbejárni Istenes Viktória toborzó specialistával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük az elején, lehet, hogy a kedves hallgatók közül egy páran nem hallották, hogy miről van szó. Mi ez az új irányelv, és miért jött létre? Mi a célja?
Igen, nos, az Európai Unió tanácsa 2023 áprilisában fogadta el ezt az új szabályzatot, ami ugye a bérek átláthatóságáról kapcsolatos szabályozás, és ennek az a célja, hogy megszűnjenek akár a nemek, akár az egyéb szempontok alapján a bér megkülönböztetések, tehát a diszkrimináció felszámolása lenne a fő célja ennek a rendelkezésnek.
A gyakorlatban ezt hogy gondolják a döntéshozók, hogy ez hogy fog működni? Hogyha valaki meghirdet egy állást, akkor konkrétan ott lesz a bérezés is, és nem lesz olyan, és onnantól kezdve teljesen tiszta lappal indul neki az álláshirdető és az álláskereső?
Illetve az új belépőknek a fizetését azt kirakják a tacepaóval a falra, vagy hogy hogyan képzeljük ezt?
Ennél azért egy kicsit árnyaltabb a történet, de valóban egyébként ez a célja ennek a szabályozásnak, hogy láthatóvá, transzparenssé kell tenni a béreket, ami olyan módon működik, hogy a toborzási folyamat során az álláshirdetésekben szükséges feltüntetni egy minimum egy bérsávot. Tehát nem feltétlenül egy konkrét exakt összegről kell gondolni, hanem vagy egy kezdeti fizetésről, vagy pedig egy bérsávról, egy tartományról.
Igen, most nem tudom, hogy mi a tapasztalata a hallgatóknak, majd megírják útközben, de nekem az volt ezzel kapcsolatban, hogy amíg ez ugye nem volt kötelező, hogy beindult egy ilyen játék, aminek a lényege az volt, és most tegyük félre az összes tényleg fennkölt HR-es elképzelést, de a lényege az volt, hogy minél olcsóbban megszerezni azt a munkaerőt, kipuhatolni, hogy ő mennyire jön el, és hogy is mondjam, tehát szerintem az egy rossz pókerparti, amikor arra kéri az álláshirdető, az álláskeresőt, hogy akkor ő mondja meg a bérigényét. Szóval, hogyha ha így indulunk, én, aki mondjuk régóta nem vagyok ilyen jellegű pozícióban, hogy ezt kellene mondanom, én a legnagyobb összeget mondanám, mert azzal nyerek a legtöbbet. De tehát ez egy játék.
Igen,
teljesen fölösleges. Tehát tényleg, miért nem lehet azt mondani, hogy ennyit fizetünk, jössz vagy nem jössz?
Igen, hát ennek a szabályozásnak, ennek a rendeletnek ez lenne a célja, hogy ez tényleg minden fél számára egy világos és egyértelmű legyen. Én azt gondolom, hogy azért azok a vállalatok, akik, hogy is fogalmazok, megfelelően működnek, azoknál a vállalatoknál már most is jelen van egy úgynevezett bérsávrendszer, a saját munkavállalóiknak a javadalmazását ugye nyilván tartva, ami azt jelenti, hogy egy magára valamit is adó cég manapság már nem arra megy az interjúk során, amit említett ön is, hogy minél olcsóbban megszerezzük a jó munkaerőt, hanem alapvetően bértartományukkal dolgoznak a vállalatok, bérsávokkal. Nyilván ez a kiválasztott jelölt tapasztalati szintjétől, szakmai ismereteitől, esetleges nyelvtudásától, illetve egyéb tudásfaktoroktól függhet, de alapvetően van egy bérsáv, amin belül mozognak, tehát egy normális cég azt gondolom, hogy most már azért nem arra törekszik, hogy bekérje a legolcsóbb bérigényt, és akkor azt választja ki, aki a legkevesebbet kér. Egyébként ez sem közép, sem hosszú távon sem jövedelmező.
De az, amit a Gábor kérdezett, annak azért van létjogosultsága, ugye inflációs környezetet, itt ilyen bőven 20% fölötti áremelkedési ütemet lehetett látni az elmúlt időszakban, ahhoz nyilván igazítani kell a béreket, van, aki lehet, hogy régebben lépett be, neki még más volt az elképzelése, máshogy álltak mondjuk 5 évvel ezelőtt, és akkor jön egy új, mondjuk egy nyikhaj, akinek fogalma nincs az egészről, úgyis még be kéne tanítani, meg már itt dolgozom 5 éve, aztán tessék, sokkal többet kap, mint én.
Igen, ez egy teljesen jogos felvetés, és sajnos azért ez ma is gyakorlat bizonyos helyeken, hogy az új belépő magasabbért tud akár kiharcolni magának, akár a piaci környezet ezt teszi szükségessé. Ez a rendelkezés, azt gondolom, hogy arra is jó lesz, hogy például ezeket a konfliktusokat, ezeket a problémákat elrendezzék, ugyanis ahhoz, hogy ez a bevezetésre kerüljön ez a rendelet, és gyakorlatban is megfelelően legyen alkalmazva, a vállalatoknak erre fel kell készülnie, adott esetben bérrendezéssel, igen.
Tehát ez azt jelenti, hogy mikor lép életbe, és mennyire jön a vállalatoknak, és akkor nézzük a vállalati oldalt.
Nagyon különböző információkat lehet ezzel kapcsolatban találni, megmondom őszintén, hogy így az Európai Uniós szabályozásokkal kapcsolatosan annyira nem vagyok képbe, de több információs fellelhető ezzel kapcsolatban az interneten. A legkorábbi dátum, amit látok, az 2024. Tehát itt azért adnak időt az országoknak ennek a rendelkezésnek a bevezetésére. A legkorábbi dátum, amit látok, az a 2024-es év, tehát egy optimális esetben akár ez pár hónap múlva is már valós jelenségé válik.
Tehát nem arról van szó, hogy egyénenként a fizetések nyilvánosak lesznek, hanem munkakörönként lesz egy sáv, amitől nem térhet el a munkáltató, ha jól értem?
Ez úgy néz ki, hogy a munkáltatók számára kötelezővé teszik, hogy az álláshirdetésekben vagy az interjú előtt legkésőbb tájékoztassák az álláskeresőket, amint említettem, vagy a bérsávról, vagy a belépő bérről arra a pozícióra vonatkozóan. Ami még nagyon fontos egyébként, hogy a szabályozás értelmében a munkáltatók nem kérdezhetik meg a pályázókat a korábbi fizetéseikről, tehát nem a bérigényükről, hanem arról, hogy mondjuk a jelenlegi vagy a korábbi munkahelyen mennyit keresett.
Hát ez a klasszikus, az a másik, ugye, hogy ott 200-at keresett, akkor még 20-szal többet adunk, és akkor az nagyon jó lesz, úgy mindenki örül. Igen.
Igen.
És itt arra visszautalok arra, hogy így tényleg az egyik oldalon próbálják lenyomni, a másik oldalon, tehát van egy ilyen erőjáték. Oké.
Oké, de akkor ez csak az új belépőknél. Ha nincsen új felvétel, akkor itt továbbra is minden szőnyeg alá lehet söpörni, tehát kereshetnek
de
továbbra
szerintem,
is.
De szerintem nem.
Nem, bocsánat, ugyanis itt a szabályozás kitér arra is, hogy a 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak évente jelenteniük kell megfelelő hatóságok felé a bérkülönbséget, és itt meg is van ott egy 5%-os határérték, amit nem haladhat meg az objektív vagy esetleg nemi szempontból semleges kritériumokkal. Tehát csak olyan 5%-os bérkülönbség lehet, ami indokolható. Amennyiben ez nem indokolható, akkor ott egy intézkedést kell megtenni a vállalatoknak. A 250 főnél kisebb vállalatok esetében pedig, ha jók az értesüléseim, akkor 3 évente lesz ilyen jelentési kötelezettség.
Tehát akkor ezt le kell jelenteni, és akkor úgy onnantól kezdve teljesen kár bármivel is próbálkozni, mert egyértelművé válik. És egyébként ezt a cégeknek közzé is kell tenni, vagy ez csak belső felhasználásra vonatkozik? Vagy közzé kell tenni ezeket a bérsávokat?
Amennyiben álláshirdetést tesznek közzé, akkor igen, ezt közzé kell tenni pontosan.
De hát akkor biztos nem. Összeállnak ezek
akkor
a listák szépen.
Cégek fejével gondolkodva, aztán nézzük meg az álláskeresők, illetve a jelenlegi dolgozók szemszögéből is, hogy mit érdemes csinálni, vagy mi várható. Tehát a cég, hogyha, miből indul ki most a cég? Hogyha fölhúzza a fizetéseit a jelenlegi dolgozóknak arra a szintre, ahol újakat föl tud venni, akkor az egy komoly költségnövekedést jelent. Itt nyilván mindenki
ez
ellen védekezni próbál, de hát hogy tud védekezni? Nem csökkentheti le, gondolom, vagy hogy nem tudom, mi jöhet ki ebből.
Igen, hát ez még egy olyan kérdés, ami valóban nagyon sok folyamatot és céges tervezést igényel ugye a vállalatok részéről. Mivel elegendő lehet egy bérsáv feltüntetése a hirdetésekben, én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik megoldása ennek a kérdéskörnek, amikor is mondjuk lehet indokolni azt, hogyha a meglévő kolléga meglátja az álláshirdetést, és mondjuk ő abban a tartományban belül van az ő bére, akkor azt gondolom, hogy a feszültség elkerülhető, viszont ha mondjuk egy nála tapasztaltabb, vagy valamilyen magasabb, vagy szélesebb körű tudással rendelkező új kollégát vesznek föl, akkor ugye ez magyarázható lesz azzal, hogy az új kolléga ebben és ebben a témakörben jár.
Aha, tehát akkor jó szélesre kell húzni a sávot, magyarul.
Hát én azt gondolom, hogy azért ebbe is kell, hogy majd legyen egy észszerű limit. Tehát ennyire a szabályozásnak a részleteit nem ismerjük, de azt gondolom, külföldi példákat látva, illetve vannak már hazai állásportálok is, ahol a bérek fel vannak tüntetve. Én azt gondolom, hogy nyilván egy észszerű bérságot érdemes megadni ebben az esetben.
Itt ugye főleg az új munkavállalókra, új belépőkre élesztük ki, de szerintem nagyon fontos kritérium ebben az egészben, meg a célnak az egyik fontos része, hogy egyenlővé kell tenni a fizetéseket, és itt régóta beszélgetünk arról, hogy milyen elmaradások vannak a női és a férfi fizetések között. Ezzel egyébként az Európai Unióban nem állunk olyan borzasztóan rosszul, például Németország rosszabbul áll, ott sokkal nagyobb a rés.
Igen, hát most, amit lehet látni, információkat, statisztikákat, körülbelül 13-14%-os bérkülönbséget lehet látni a férfi és női azonos pozícióban dolgozó munkavállalók között.
Már itt Magyarországon.
Azért ezen van még mit javítani.
Van még mit csiszolni, igen, valljuk be. Csak így próbáltam így bemutatni azt, hogy azért itt érdekes dolgok jönnek ki, hogyha az uniós országokat nézzük. De szóval akkor ezek szerint ez a cél is, hogy ezt egyenlővé kell tenni. Ezt a gyakorlatot, ezt hogy fogják bevezetni? Egész egyszerűen...
Jósikám, neked 5%-kal csökkenteném a fizetésedet, hogy Gyucinak 5%-kal emelni tudja.
Nem, tehát fizetéscsökkentést ezt nyilván nem eredményezhet. Itt tényleg ennek az egész szabályozásnak ez lenne a célja, hogy az azonos munkáért azonos bérezést biztosítsanak a vállalatok, és felszámolni azt a jelenséget, hogy például ugye a nők sokkal inkább ki vannak téve a szegénység kockázatának pont ezek miatt, az egyenlőtlen bérek miatt. Illetve hát, ami még egy érdekes megközelítése a kérdésnek, az az, hogy ez a különbség, ez nagyon hozzájárul a nyugdíjak terén is az egyenlőtlenséghez, ami már azért egy magasabb számot mutat az Unióban, mint ez a 13-14%.
Mit javasol azoknak, akik most dolgoznak, és nem is annyira elégedettek, vagy akár elégedettek is a bérüket? Most attól érdemes figyelni az álláshirdetéseket, és akkor, ha ott látok egy hasonló pozícióba, egy magasabb bért, akkor rögtön jelentkezni, hogy akkor nekem most tessék kiegyenlíteni, vagy azért mondjuk a munkáltatók azért ezt automatikusan figyelni fogják, és nem engedték meg, hogy ebből feszültség.
Biztos, hogy a munkáltatóknak erre figyelmet kell fordítania, és ezt azért még egyszer hangsúlyoznám, hogy azért nem most van az a pillanat, amikor a munkavállalók azonnal menjenek az álláshirdető portálokra, mert kevés kivételtől eltekintve azért még nem igazán publikusak ezek az adatok, úgyhogy én a legjobb információm szerint legkorábban 2024-től érdemes majd ezt figyelni, de én nagyon bízom abban, hogy ez a fennmaradó idő pont arra lesz alkalmas, hogy ezeket a különbségeket orvosolják a cégek. Egyébként érdekes, mert leginkább a vezető pozíciók esetében van a legnagyobb eltérése.
Hát az biztos. Jó kis listákat lehet majd gyártani, szerintem már nyálcsorgatva dörzsöli a kezét a média, hogy jönnek az újabb listák arról, hogy ki keres a legtöbbet, meg hol.
Egy hallgató azt tippeli, hogy majd a munkaköri leírásokba bele lehet tenni egy pici pluszt, vagy pici minuszt, és akkor már lehet variálni a fizetésekkel arra hivatkozva, hogy az nem ugyanaz a munkakör.
Ez... Igen, egyébként ez nem feltétlenül rossz gondolat, és nem rossz indulatúan érdemes ezt kezelni, mert valóban előfordulhat az, hogy van egy adott pozícióban dolgozó kolléga, döntenek egy újabb kolléga felvétele mellett, de közben az üzleti igények azt teszik szükségessé, hogy egy plusz tudása legyen a leendő kollégának még. És ezt bele lehet tenni valóban a munkaköri leírásba, illetve az álláshirdetésbe, és az teljesen indokoltá teszi az új kollégának akkor a magasabb bérét.
Már egy kedves hallgató azt mondta, hogy jaj, hát ez nem fog működni gyakorlatban, mert megkérdezik, hogy mi a bérigénye, és akkor erre válaszolja a jelentkező, hogy az EU szabályzás szerint ezt ön nem kérdezheti meg, és akkor arra azt mondják, hogy köszönjük, értesíteni fogjuk. Csak ugye itt a jelentési kötelezettség, ez megakadályozza ezt az egészet, szóval itt azért ez ki van találva ennek az ellenőrzési része.
Én azt gondolom, hogy igen, most jelen pillanatban nyilván előfordulhat ilyen, tehát a hallgatónak részben lehet igaza, mert ugye ez most még nem kötelező, de amint ez bevezetésre kerül, akkor azért szerintem sokat kockáztat az a cég, aki ilyet csinál.
Igen, igen. Hát izgalmas lesz ez az időszak, és remélhetőleg nem okoz olyan... hogy is mondják, tömeges felmondásokat az új rendszer, meg elégedetlenséget, hogy még ezzel is meg kell küzdenie most a cégeknek, tehát a munkáltatók szempontjából ez egy újabb fejtörés, és adminisztráció, és hát a működés átvilágítása.
És hát a bérköltségnövekedésnek tűnik, tehát hát ezt nehéz kikerülni. De összességében azért a munkavállalók szempontjából előnyös ez a irányelv, azért ezt
hát
kijelenthetjük,
ugye? Hát ez alapvetően a munkavállalók érdekének védelmében készült ez az intézkedés, igen, ez így van.
Viktória, nagyon szépen köszönjük a tapasztalatokat, majd amikor jönnek az első tapasztalatok, akkor majd meg fogjuk beszélni. Köszönjük szépen az információkat,
nagyon
további szép napot.
Köszönöm szépen.
Istenes Viktóriával beszélgettünk, toborzó specialistával, arról az új uniós irányelvről, ami szerint egyenlővé és nyilvánossá kell tenni a fizetéseket.